Szép jó estét kívánok, kedves minnyájuknak, Isten hozott mindenkit. Örülök, hogy az idén is találkozunk itt ebben a keretben, ezen lehetőségek között itt egy gyönyörű helyen. És a betlehemi csillagról szeretnék néhány gondolatot önöknek átadni, átnyújtani. Azon túl, hogy inkább teológus szemszögből fogom majd természetesen nézni ezt a történetet, picit írásmagyarázati szempontokból, egy kis csillagászatot is merészelek azért majd belecsempészni, remélvén, hogy az információ, amiket átnyújtok, az valóban tudományos és szakszerű is tudjon lenni. E tekintetben bevallom, nem vagyok csillagász. A betlehemi csillag. Ezt a gyönyörű képet, amelyet tetszenek látni, a ravennai Szent Apollinaire Nuovo Bazilikának mozaikját a Krisztus utáni 6. századból láthatják-e, mert három különleges alakot, még a nevük is föl van rá vésve írva, Balthazar, Melchior, Káspár, innen van ugye a három napkeleti bölcsnek a neve, és innen van az első ábrázolás, sőt, innen van majd a következő, itt meghallgathatják az előadótól, aki a betlehemi Jászol bölcső környékére érkező bölcsekről szól, hogy tulajdonképpen a Szentírásban nincs leírva, hogy ők hárman lettek volna. Hogy három ajándék érkezik, az le van írva, de hogy hárman lettek volna, ezt nem állítja a Szentírás. Alapvetően ez a ravennai mozaik, amely először így ábrázolja őket, innentől kezdve kezdtünk el gondolkodni a témakörről úgy, hogy na hát akkor ők hárman lehettek. Egy bizonyos, hogy valami vezeti őket. Vezeti őket egy hely fölé, Betlehem fölé, hogy ott megtalálják a kis Jézust, akinek születéséről az elmúlt alkalommal hallhattak egy előadást. Alapvetően érdekes, hogy az evangéliumok közül a négy evangéliumból Máté és Lukács az, amelyik tudósít a gyermekségi történetekről. Márk, amely alapvetően passió-centrikus evangélium, nem tartja ezt lényegesnek, és János pedig, amely a legtipikusabban, ahogy elhangzott, prédikálós jellegű írás, szárnyaló jellegű írás, a föld fölött egy picit sasmadárszerűen szárnyaló írás, kevésbé szól arról, hogy vajon mi történhetett Jézussal működése előtt. A születéséről, gyerekkoráról Máté és Lukács tudósít, Máté egy egész komplex családfát is levezetve például előtte, és alapvetően, amit karácsonykor leginkább alkalmazni, használni szoktunk, az inkább a lukácsi verzió, persze kiegészítve egy kis mátés, angyalos megjelenéses sztorizgatásokkal. A képen a Ben Hur sokszoros, jól tudom, 11 Oscar-díjas filmnek a plakátja látható. Ha valaki látta a Ben Hurt, akkor talán rögtön eszébe jut a kezdő jelenet. Egy kezdő jelenet, amelyben egy kis csillag jelenik meg, és aztán ez az egész csillag beragyogja egyébként Ben Hur élettörténetét, ezt a krisztusi életuttal számos ponton összefonódó szálat. Ha valaki nem látta még a filmet, föltétlenül egyszer nézze meg, remélem karácsony idején bizonyosan adni fogják ismételten a televíziók. Máté, amilyen röviden, tulajdonképpen egy mondatocskával lerendezi Jézus születését, olyan hosszan mondja aztán el például a napkeleti bölcsek látogatását, akik jönnek, hogy imádattal köszöntsék a gyermeket. Az ő csillagjelképük valódi szimbólummá nőtte ki magát. És ima hely, betlehemi születés helye templomba, amikor én magam is ott járhattam, egész különleges életélmény volt bemenni ebbe az aprócska, pici kis zugba, szinte lemenni, oda menni, érezni azt a helyet, látni azt a helyet, és azt a kis szimbólumot is egyébként, ami oda van építve, tényleg csillag formájában, ahogy ezen a képen is gyönyörűen látszódik, szinte az ember érezheti annak a helynek a kisugárzását. Itt is lám a csillag mutat utat. A mai főkérdésünk tulajdonképpen az, hogy mi lehetett ez a betlehemi csillag. Megmagyarázható-e valamilyen természeti jelenséggel, vagy ez egy tulajdonképpen valódi csoda? Lévi Máté, az evangélista, tudjuk jól, zsidó ember volt. Vámszedő volt. Ez a zsidó vámszedő ember tanult farizeus módjára, sok mindenben képesítést szerzett. ő maga minden bizonnyal annak a korszaknak zsidó irodalmát szívesen alkalmazta, használta, élte, látta, tapasztalta. Neki ez az alaptudásához hozzátartozott, megtanulta. Ő tulajdonképpen ebben a kultúrkörben élt, amelynek legfontosabb egyik ilyen kelléke az úgynevezett haggadikus midrások voltak. A midrás tulajdonképpen a népnek szánt, biblikus dolgokról szóló, elbeszélő, magyarázó elbeszélés a legtöbb esetben etimológiai jelleggel, azaz valami úton, módon megmagyarázni, hogy mi miért van, miért irattatott le tulajdonképpen, és ehhez fűznek aztán egy kis történetet, egy kis sztorit, egy kis legendát, vagy éppen megpróbálja egy-egy midrás összekötni ilyen szempontból a régmúltat a jelen időben. Josephus Flavius, a híres zsidó történetíró, nagyon sajátos élettörténetű figura és valaki, Krisztus után évtizedekben élte életét, és a zsidó háború egyik fontos részvevője volt. Egy nagyon-nagyon markáns, különleges figura, történész, aki alapvetően egyszerre volt hithű zsidó, és aztán valljuk meg őszintén hithű Róma bérenc és áruló. És az ő élettörténetében ilyen szempontból kísértetiesen íródik, irattatik le, hogy milyen véleménnyel van erről az első évszázadról. Érdekes, hogy Josephus Flavius történeteiben, munkásságában olvashatunk például egy Mózes midrásról, amely nagyon érdekes, de rengeteg párhuzamot hoz azzal a jelenettel, amely tulajdonképpen ma előttünk áll. Michelangelo híres Mózes szobra a szarvacskáival jól látható itt ezen a vázlatolt képen. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen ennek a midrás gondolkodás módnak az ügymenetét, logikáját valószínűleg Máté jól átélhette, felhasználhatta. És kísérteties tényleg a hasonlóság. Gondoljanak csak bele, hiszen már a Bibliai Szabad Egyetemen is ez témaként előfordult. Mózes a midrásos legendák szerint tulajdonképpen majdnem ugyanúgy születik meg, mint Jézus. Majdnem ugyanazok a sztorik lengik körül kettejük születését, természetesen évezredek távolában. Többek között a zsidó midrások leírják, hogy Mózes születését egy ilyen bejelentő angyali megjelenés, álom jövendölte meg, mint József, Jézus nevelő édesapja is szintén ilyen kijelentésben kap információkat gyermekének születéséről. Nagyon érdekes, hogy Ramszesz, a fáraó, ha egyáltalán ő lehetett az a bizonyos fáraó annak idején, és nagy Heródes, az akkori zsidó király, még nem negyedes fejedelem, azok majd a fiai lesznek, zsidó teljes egységet uraló király között is vannak párhuzamok. Ugyanúgy tudják meg a gyermek születését, tulajdonképpen kémeiken keresztül, az informáló hálózatukon keresztül, tudósaikon keresztül, itt is, ott is a gyermek, Mózes és Jézus tulajdonképpen ellenségképpé válik, olyas valakivel, akit ki kell iktatni, meg kell valami úton, módon szüntetni az ő felnövekedésének lehetőségét. Milyen érdekes, hogy mind a két verzióban a tudósok partnerek a nagy uralkodónak abban, hogy árulkodjanak, és elárulják a jeleket, a dolgokat. Mind a két esetben az uralkodó tudósokkal, csillagászokkal konzultál, főpapokkal, próbál meg egyezkedni, és deríti ki, hogy mi is történik a közeljövőben. Mind a két esetben a két uralkodó nagy halálos ítéletet hoz. Öljék meg a fiú csecsemőket. A vérfürdőtől Isten azonban egy álomban figyelmezteti az apákat, Mózes apját, Jézus édesapját, nevelő édesapját, és így megmenekülhet mindkettejüknek a családja. A számüzetésük után aztán ugyanazzal az indoklással térnek haza, mert már meghaltak, akik életedre törtek. Éppen a napokban bemutatásra került mozifilmből való ez a kis jelenet, ez a kép. Mózes és a fáraó, mint tulajdonképpen konfliktusba kerülő két főszereplő áll ebben a filmben. tulajdonképpen merem azt állítani, merhetjük azt állítani, hogy Máté evangélista, amikor ezt a történetet így vázlatolja, leírja, akkor ő azért agyában ott kattog a mózesi történet. Mintha ezzel szeretné azoknak, akik majd az ő munkáját, prédikációját, evangéliumát olvassák, szinte a szájukba rágni. Ezeknek a zsidó embereknek, akik őt majd olvassák, evangéliumát, elmondani, hogy kedves barátaim, kedves testvéreim, nézzétek, a sztori ugyanaz. Mózes, MSS, alapvetően az arámi nyelveken egyiptomiul is embert jelent, és Jézus, az emberfia, tulajdonképpen párhuzamos. Tulajdonképpen Jézusban eljött egy új törvényalkotó, a szeretet törvényét hozó új Mózesünk. Nagyon érdekes, hogy az evangélistáknak egyikőjüknek sem az a célja, hogy hithű történetet írjon le, olyat, amelyik bizonyosan megegyezik a történelmi, egykoron történt eseményekkel. Nem ez az ő dolguk. Az ő dolguk tulajdonképpen valamit prezentálni, valami módon interpretálni a dolgokat, valami módon Máténál különösen is az ősi ószövetségi jeleket, jelzéseket úgy figyelembe venni, átültetni, amelyből aztán egyenes út vezet arra, hogy látjátok? Egykoron Mózes életútja, szolgálata, tevékenysége, előképe, prototípusa Urunk Jézus Krisztusnak. Nem a történelmi igazság a lényeg, az igazság mellékes ilyen szempontból. A lényeg az, hogy az emberi szívek átéljék, átérezzék ennek az egésznek a lelkületét, a csodáját. Mint egy azt érezzék, beteljesült, amiről egykoron beszéltek Mózes és a proféták. Ennek ellenére, hogy ezeket az előbb elmondtam hosszú 5 percen keresztül kedves testvéreimnek, engedjék meg, hogy a saját kegyességem és a saját hitem azért mégiscsak hozzátegyen ehhez, és merészeljem azt mondani, hogy lehet, hogy ott nagy teológusoknak igazuk van, hogy Máté tulajdonképpen csak koppint, nem is igaz Jézus születésének története, hanem alapvetően csak egy mózesi midrást akar valami módon fölépíteni. Azért én ezt nem hiszem. Én azért merem elhinni, hogy amit Máté leírt, az nem csak egy hasra csapott legenda volt, vagy csak egy történelmi, valamilyen módon történő igazolás volt, hanem hiszem, hogy ezek a történetek lezajlottak, megtörténtek. Igaz ugyan, hogy az evangélisták a hit tanúi, és nem a történetírás a fő céljuk, talán Lukács kivételével, aki a leginkább történelmi központú, egy bizonyos céljuk nem a történelmi közvetítése volt, ez igaz. De hogy ami történetet leírtak, hogy arról én nem tudom elképzelni, hogy az a történet alapvetően ne legyen részleteiben legalábbis igaz. Hiteles. Azt én nem merem állítani. Az én kegyességem valahogy nem vagyok pietista, kegyességű vagyok meg őszintén, de azért ezt mindenképpen merészelem gondolni és hinni. És alapvetően azért is merészelem ezt hinni, mert hogy a midrásokban mindig alap egy ószövetségi bibliai igehely magyarázatát akarták adni. Máté meg mindig hivatkozik általában valami ószövetségi igehelyre, kivéve itt. Roppantul fura, ha itt Máté valóban egy midrásos dolgot akart volna végig vezetni, akkor az általános gyakorlatát miért szegi meg éppen? Miért nem mondja azt, hogy akkor itt van egy bibliai ószövetségi ige, és ahhoz éppen kibontja aztán a történetet. Mint teszi azt egyébként szinte minden más alkalommal Máté evangélista. Itt pont nem. Szóval ebből is merészelem azt gondolni, hogy talán ez a történet mégiscsak valami módon közelít a valódi megtörtént eseményekhez. Pedig ha Máté akart volna keresni valóban biblikus alapigét, prédikációs textust, egy mottót a történetének kifejtéséhez, könnyen talált volna 4 Mózes 24.17. Bálám történetéből való megdöbbentő mondat, kísértetiesen előrejelző protoevangélium, csillag támad Jákobból. Gyönyörűen kifejthette volna ebből az egyetlen egy pici apró igehelyből Máté, amit akar, nem ezt teszi. Amit tesz, az érdekes módon történelmi utalások, például Heródesre, amit tesz, az pontos szakkifejezések, Érdekes, hogy itt ebben a történetben az a Máté, aki messze nem egy Lukács, történész stílusú ember, itt most éppen történelmi szálakat vonz bele a saját evangéliumába. Miközben Lukács mindig datál, kinek az idejében, ki, mikor él, stb. Ezeket az összefüggéseket, szálakat keresgeti, Máté ezt nem teszi. Máté itt egyedül viszont ezt mégiscsak odahelyezi olvasói elé. Lukács evangélista, amikor szól, beszél a népszámlálásról, ami miatt Józseféknek Betlehembe kellett menniük Názáretből, akkor tulajdonképpen ez a megjegyzése Lukácsnak, hogy egy új témát kezdjek el ezzel, egy nagyon sajátos dátumhoz vezet bennünket, időszámításunk előtt, Krisztus előtt, 7-hez. Mert hogy nekem ez a csillag, amiről az evangélium Máté tudósít, nekem pont ez a csillag, a történelmi hitelesség és a datálás, a lukácsi típusú datálás szép jele. Az asztroarcheológia, a csillagászati régészet mára ezt a Krisztus előtti 7-es valamilyen jellegű megjelenést bizonyította. Fura ezt kimondanunk, Jézus nem 2014 éves, Jézus tulajdonképpen valójában 2021 éves. 7 évvel korábban született, mint az később valaki megállapított. És ez a valaki, ez az illető, akiről ez a gyönyörű ikon készül, ez a bizonyos Dionysius Exiguus, római apát, a 6. században élt, ő az, aki elkezdett egy elfelejtett ténnyel foglalkozni, hogy mikor születhetett Jézus. Ő kezdte el tulajdonképpen az időszámítás kiszámítását, hogy hogy kapta az időpontot, hogy hogy jutott egyébként egy logikus következtetésre, azt a következőben látjuk. Mert hogy a 6. században a krisztusi fogantatást és Krisztusnak jó néhány évvel későbbi, évtizeddel későbbi halálát a legendák egy napra tették, ez március 25. Az apát járatos volt a húsvét kiszámításával, ugye akkor már a Nicea zsinat 4. században egyértelműen megállapítja a húsvét kiszámításának lehetőségét, tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte utáni vasárnap, ami miatt ugye minden évben húsvét ide-oda kalimpál a naptárunkban. Az apát miután járatos volt ebben a dolgokban, keresett egy évet, mert hogy leírják az evangéliumok, hogy mindez Tiberius császár uralkodásának az idejéhez köthető, nos, a 15. évéhez közeli év, amikor ő uralkodott, hogy eshetett március 25-re a húsvét, mert Lukács szerint Jézus megkeresztelése is ekkor történt. Megnézte, hogy ez egybeesik Pilátus ismert idejű helyhatóságának, helytartóságának, prokurátorságának, az idejébe, abból visszaszámolt 31 évet, mert ugye a legendák szerint Krisztus 30 évesen kezdte meg a működését, és egy évet munkálkodott, legalábbis ugye a szinoptikus evangéliumok szerint. Jánosnál egy kicsit ez, mintha 3 év volna. A jánosi logika szerint. Szóval ebből aztán osztott, szorzott a mi emberünk, ez az apát, így kapta meg augusztus uralkodásának 28. évét, azt a bizonyos évet, amit ma tulajdonképpen nullának hívunk. Azonban számításaiban hiba csúszott. 1. Nem vette figyelembe, hogy augusztus Octavianus akkor már 4 éve uralkodott, mielőtt felvette volna egyébként az augusztus nevet. És arra se figyelt, hogy tulajdonképpen az időszámításban nincs ilyen, hogy nulla év. Nincs ilyen, hogy egy teljes év az a nulla volna, hanem Krisztus előtt 1, mert Krisztus után 1 van. Tulajdonképpen nulla az egy pont. Emellett a Biblia szövege szerint annyi bizonyos, hogy Jézus amikor megszületett, akkor nagy Heródes király még élt. Márpedig az egyértelműen kiderül most már történelmi régészeti dokumentációkból, hogy Heródes Krisztus előtt 4-ben meghalt. Azaz Krisztus már ez alapján sem születhetett 4 évvel később, miután Heródes meghalt. Ebből látszik, hogy szegény Exigus apát nem használta fel az összes történelmi adatot, fura módon még a Bibliának a szövegét sem. Milyen érdekes. Csak a legendáriumokat figyelte, és abból osztott, szorzott, számítgatott. Na ezért rontotta el az időszámításunkat. A halak csillagkép különleges ábrázolása nem véletlen ezen a kis rajzocskán. Mert hogy a csillagászati kronológia segítségével ma már bizonyosan állíthatjuk, hogy ez a betlehemi csillagnak nevezett különleges jelenség tulajdonképpen egy együttállás lehetett. A Jupiter és a Szaturnusz bolygók, tehát nem csillagok, bolygók együttállása. Rendkívül ritka jelenség a halak csillag képében következett be, és ezt a csillagászatok és az archeológusok, hogyha nekiállnak osztani, szorzani, ez egyetlen egy évben volt abban az időszakban, Krisztus előtt 7-ben. És akkor most nézzük, na vajon mi lehetett ez a betlehemi csillag, amely úgymond járt, ment a bölcsek előtt, vezette őket az úton, elvezette egészen a betlehemi jászolbölcsőig, ahol megállt a jászolbölcső felett, mindegy jelezve, ma ide kell jönni. Mi lehetett? Üstökös? Nem valószínű. Miért nem valószínű? Azért nem valószínű, mert a csillagászok és egyáltalán a hétköznapi emberek, ha ezt a szót meghallották egészen a középkor végéig, sőt még az újkor elején is, hogy üstökös, akkor alapvetően rossz dologra gondoltak. Az üstökösökről mindig úgy beszélt minden ókori és minden középkori irodalom, hogy az valami rossz előjele. Háborúság, betegség, járványok, katasztrófák előhírnökeit látták az üstökösökben, így a Héliben is, aminek a képét láthatjuk a rajzon, a fotón. Krisztus születésének felemelő, magasztos eseményét hol biztos, hogy nem egy üstökös elszáguldásához akarták volna hasonlítani. Egy üstökös csak rosszat hoz a világra. Gondolják ilyen szempontból az emberek ebben a korszakban. Jézus megjelenése pedig éppen, hogy a jót adta a világnak. Giotto híres festménye, a napkeleti bölcsek imádása, ennek ellenére érdekes módon épp a Héli üstököst ábrázolja, örökítette meg idilli képén a művészet történelmét, tehát nagyon szívesen alkalmazta, hogy nem álló csillagként, hanem egy ilyen száguldó csóvaként ábrázolja a betlehemi csillagot. Ez az üstökös, a Héli, a csillagászati számítások, feljegyzések szerint Krisztus előtt 11-ben, de Krisztus után 66-ban volt látható, kizárható, hogy a Héli üstökös lett volna tehát, ami betlehemi csillagunk. Mi lehetett? Meteor? Netán kis bolygó? Nem valószínű, hogy meteor lehetett, mert jól tudjuk, ha kinézünk mondjuk augusztusban az égre, e jelenség csak pillanatokig figyelhető meg. A föld mellett elhaladó kis bolygók meg általában szabad szemmel szinte nem is láthatók. Vagy ha igen, hát csak pár percig, vagy pár óráig láthatunk. És ráadásul tényleg nagyon gyorsan mozognak. Ennyi idő alatt nem lehet elérni Babilonból a napkeleti bölcseknek, Betlehem felé. A leírt adatok alapján viszont ez a csillag hetekig ott volt, látszódott. Volt, hogy helyben állt. Aztán eltűnt. Aztán megint látszódott. Mi lehetett? Nova, szupernova. Tehát egy addig észrevétlen csillag, ami hirtelen föllángolt, valóságos fáklyaként elpusztult, felrobbanva lobogott. Nincs róla ilyen jellegű feljegyzés. A bibliai leírásból, ami így szól, a csillag, melyet napkeleten láttak előttük haladt, amíg végül meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt, úgy tűnik, hogy egy olyan jelenségről beszél, amely alapvetően független az ég többi égi testének mozgásától, keltétől, nyugtától, ami egy valódi égi testek esetén nem lehetséges. Fontos megállapítást olvasunk legfőbb. A fontos megállapítás az, hogy se Máté, se Márk, se Lukács, se János nem csillagászok voltak. Jóval Krisztus halála után fogalmazták, írták le, amit le akartak írni. A legendák természetének az is betudható, hogy nem kell tőlük pontos leírást várnunk. Ők másra koncentráltak. Ők a messiás érkeztére koncentráltak. Nem akartak csillagászati magyarázatot adni. A képen Kepler Jánost látjuk. 1604 egy kulcsfontosságú dátum a betlehemi csillag magyarázatának történetében. 1604-ben ugyanis Kepler megfigyeli, hogy az égen feltűnik egy csillag ott, ahol előtte semmi nem látszódott. Nem tudhatta, hogy egy csillag pusztulását figyelte meg, tehát tulajdonképpen egy szupernovát, mondjuk úgy. Megdöbbent, mert addig Arisztotelész tanítása alapján az látszódott, az volt, hogy a csillagok mindig állandóak. Arisztotelész ezt tanította, ezt aztán szépen átvették tudósok, teológusok, mindenki. Nagyon érdekes, Arisztotelész tanításából, a görög filozófiának ezen áramvonalából a kereszténység millió egy dolgot átvett. Ami aztán később beépült a teológiánkba, és mindegy adott egy furcsa, extra dolgot, csak egy dolgot, hogy az említsek, többek között például Arisztotelész híres mondata, ha valaki egy helyen van, nem lehet egy másik helyen. Ha Krisztus fölment a mennybe, akkor már nem lehet benne, például az ostyában és a borban. Milyen érdekes, hogy református testvéreink ezt az alaptanítás arisztotelészi logikát viszik például tovább. Megdöbbentő, Kepler is alapvetően ezt az álláspontot képviselte. Azt is feljegyezte, hogy nem sokkal korábban ennek a bizonyos felrobbanó csillagnak a közelében a Jupiter és a Szaturnusz bolygók egészen közel álltak egymáshoz. Ráadásul majdnem egyszerre fordultak, azaz írtak le egy sajátos hurkot a heliocentrikus világképben. Kepler elvégzett egy néhány számítást, 1604. október 10-én leírta, megfogalmazta, kiderítette, hogy a Jupiter és a Szaturnusz azon a napon együttállásban, konjunkcióban áll. Azaz, az égen látványosan hirtelen egymáshoz közel föltűnik, és a kettő oly közelinek látszódik a Föld perspektívájából, hogy a kettő alapvetően nem nagy ragyogása fénye fölerősödik, extrán, exponenciális növekedésben hat és látszódik. Ez olyan, mintha én most hirtelenjében valahogy úgy fölmásznék oda egy létrán, és nem pusztán az egyik lámpának a fényét nézném, hanem mondjuk abból a szempontból, az legyen a Föld, látnám mondjuk ezt a két reflektort. Most elég éles a fényük, de külön-külön látom őket. Ha odalépnék, és onnan nézném a kettőt, hihetetlen energiákkal, szinte már szemroncsoló energiákkal zavarnák a szememet, annyira felerősödne a fényük. Hát ezt látta Kepler. Azaz hirtelen feltűntek, egymáshoz közel látszódtak, és Kepler elkezdett osztani, szorozni, és megdöbbenten tapasztalta, hogy ez a jelenség milyen X időpontonként jön elő az addigi megfigyelései alapján, a csillagjárások, bolgójárások alapján, osztott, szorzott, és megdöbbenten tapasztalta, ez az együttállás ekkor, meg ekkor, meg ekkor, meg ekkor, meg ekkor történt, többek között Krisztus előtt 7-ben is megtörtént. Nagyon furcsa ez a szó, ez a visszafordulás, amit az előbb használtam. Jól látszik ezen a képen, hogy ez a Földről való látszatot akarja mutatni, ahogyan a bolygók, a különböző bolygók forgolódnak tulajdonképpen a nap körül. Megdöbbentő Kepler megfigyelésében, hogy ez a két bolygó ahogyan úgymond forog, ahogyan mondjuk pörög, akkor, amikor tulajdonképpen együtt állnak, akkor az év bizonyos időszakaiban ez háromszor történik meg. Rájött, hogy talán ez lehetett a betlehemi csillag. És úgymond publikálta is ezt. Kepler úgy gondolta, hogy az új csillag feltűnését, ezt a szupernovát, talán éppen az együttállás válthatta ki. Ebben persze nem volt igaza. Végül ez a háromszoros együttállás beigazolódott, most már egyértelműen mondhatjuk, mégpedig nem is akárhol, a Halak nevezetű csillagképben, amelynek így összekötött csillag, összekötött vonalait sajnos nehezen látjuk, mert hogy sok a fényünk, de itt látható jól ez a bizonyos. Látható ez a bizonyos Halak csillagkép, megfigyelhető az égen. Kepler a Reinhard féle 1551-es csillagtáblázat alapján három konstellációt is megállapít, hogy azokban a bizonyos években, amikor a Jupiter és a Szaturnusz háromszor együtt áll, akkor íme, mint ezen a fotón is jól látható, ez érdekes módon ott a Halak csillagképben történik. Itt már egész jól látszik a Halak csillagképben. Ez a bizonyos pont, háromszori együttállással egyébként az év különböző időszakában fölvett fotók alapján. És miért fontos erről szólnunk? Azért fontos erről szólnunk, mert nem véletlen, hogy a betlehemi bölcsek csillagászok voltak, és nekik a csillagok, a makrokozmosz világa, a saját mikrokozmoszunk, pici világunknak jelei, forrásai voltak, és ami ott jelkép az égen, azt ők úgy értelmezték, hogy itt is van egy jelkép a Földön ebben. Ez nagyon különleges. Miért különleges? Azért, mert az ókorban a Jupitert a királyok csillagának tartották. Pedig ugye csak egy bolygó, de így nevezték, az a királyok csillaga. A Szaturnusz meg a keleti népek, és köztük a zsidóság legfőbb csillaga volt a csillagászok szerint. A Halak csillagkép pedig egyértelmű utalás az ókori legendáriumokban arra, hogy érkezik valaki, aki megváltja a világot. E három együttállás, emek két bolygónak a Halak csillagképében tulajdonképpen mit jelent? Jupiter, egy király, Szaturnusz, keleten, a keleti népeknél, és a Halak csillagképen messiásként jelenik meg. Egy király jön messiásként valahol keleten. Hát ebből még nem sokat olvashatott ki egy betlehemi bölcs. Az, hogy követi ezt az utat, az viszont történelmileg pont látható, pont hiteles, ahonnan ők valószínűleg Babilon környékéről érkezhettek, onnan ez a csillagkép pont egy ilyen feltűnő csillagkép lehetett abban az irányban, ami éppen nekik fura módon nyugatra van. Jupiter a világ uralkodó csillaga, Augustuszt is sívesen nevezték például így Egyiptomban Jupiternek és Főistennek. Pont Krisztus előtt 7-ben, amikor Krisztus született, Egyiptom Filé szigetén úgy avattak Augustusnak szobrot, hogy arra az van fölírva, hogy Augustusnak, Jupiternek, mint a világ uralkodójának. A legrégebbi szír bibliai fordítás a csillagot Kaukébának fordítja. Ez a legrégebbi biblikus fordításunk az eredeti görög szövegek után, a szír fordítás. Kaukébának mondja a csillagot. Babilonban, Szíria területén Kaukébának egyedül csak a Jupitert hívták. Ez is egy újabb párhuzam. Szaturnusz meg, mondom, hogy keleti részek csillaga volt, a keleti tartományoké, mármint a birodalom, a római birodalom keleti tartományaié. Furcsa, tehát látunk, hogy Babilonból a nyugat fele tartók alapvetően mégis a kelet csillagát látták, mert Szíriának is ez volt a csillaga. Ez nagyon fontos tudnunk, Többek között az iszlámról is sokan azt mondják, hogy hát azok, akik kelet fele imádkoznak. Nem kelet fele imádkoznak. Hanem mindig a meghatározott szent városuk fele imádkoznak. Ha éppen indiai muzulmán imádkozik, ő nem kelet fele imádkozik, hanem pont nyugat fele. Ezt jó látnunk itt is. Ámosz proféta koroló beszédében egyébként, amit leírunk, azt leíratott a Szentírásban, a pogány csillagkultuszról Keván csillagisten ellen lép fel. Keván a Szaturnusz Akkád neve. A csillag tehát fontos jelkép. Fontos jelkép olyannyira, hogy van a zsidó történelemben is egy ember, akit a csillag fiának hívunk, az ő ezt a nevet vette fel, Bar Koszibának, a csillag fiának hívják, Par Kokhba, vagy más nevén, a névből már ki is hallható, a jól ismert felelgetős Vágó Istváros játéknak a neve, az ő nevéből származik a Bar Kokhba játék, a csillag fia. Ez a magát egyébként messiásnak kikiáltó zsidó történelmi hős alapvetően úgy érezte, hogy az ő küldetése is ez, hogy ő a csillag fia. Hogy ő a messiás. A játék azt mondják, legendák szerint azért származik egyébként az ő nevéből, mert egy nagyon szó fukar ember volt. És bárki kérdezett tőle bármit, mindig csak ilyen igen nemekkel válaszolt. Hogy igaz-e ez a legenda, nem tudom. Ezt hallottuk róla. Ennek az úrnak, Henry Rawlinsonnak 19. században ért, talált egy ékírásos táblát. Ez az ékírásos táblán ez szerepel. Ha majd ez megtörténik, akkor nagy király fog fellépni nyugaton, és akkor igazságosság, béke és barátság lesz minden országban, és minden népet boldoggá fog tenni. A Jupiter és a Szaturnusz egyébként, egy kis csillagászat, együttállási csillagászat, 20 évente találkozik, kerül egymáshoz ilyen közel. Ez nem egy föltűnő jelenség, valljuk meg őszintén. Hogy háromszor is találkozik egy év során, az 258 évente kerül sor, de mindig más és más és más állatképben, a 12 állatképből. Ugyanazon a csillagképben, tehát 794 évente jelenik meg. És a halak csillagképében, amikor megjelenik, akkor különösen fényes ragyogással jelenik meg a leírások szerint. Egy régészeti bizonyítékot is tudunk még mondani. Paul Schnabel, orientalista, 1925-ben ezt a bizonyos ékírásos táblát, mikor megtalálta az Eufrátesz melletti Szipar csillagvizsgálóból, akkor az a csillagászati jelenségről való leírás, egyértelműen datált leírás, és a Krisztus előtti 7. évről beszél, mint erről a csillagképnek megjelenéséről. Azaz most már talán a 4.-5. olyan bizonyíték, régészeti, csillagászati, megfigyelési, kiszámítási bizonyíték, amely nagyon azt mutatja, hogy bizony erről van szó, ma is könnyedén kiszámítható. A Jupiter első feltűnése a hajnali égbolton Krisztus előtt 7. március 16-án lehetett, a Szaturnuszé ugyanezen év április 4-én. Első konjunkciójuk, közös együttállásuk pedig május 29-én. A Jupiter és a Szaturnusz az állatok csonkakúp... Ja Istenem, nem törtem, remélem össze. Csonkakúpjának a felében mozdulatlannak látszódik ekkor, ezekben a napokban. Majd szeptember 16-án újra együtt állnak. Majd november 12-14-én megint, mintha együtt állnának és nem bozognának az égen. Majd december 5-én a gyorsabb Jupiter megint eléri a Szaturnuszt, ez a harmadik együttállás. A bolygók együtt vonultak át ide és tova, háromszor találkoztak, úgyhogy csak egy fok választotta el őket. Az előbbi képre, bocsánat, nagyon továbbugortam, a meghívókon is ez a kép látható, a Fasori Evangélikus Templom gyönyörű oltárképe, Bencz úr Gyula, a napkeleti bölcsek, ahogy imádják Jézust, ott is. Ott a betlehemi csillag. Máté szövegét, ha vizsgáljuk, nagyon érdekes, három helyen szól a csillagról. Beszél egyszer úgy, mint a csillag felkeléséről, megjelenéséről, megállásáról. Három különböző kifejezést, görög kifejezést, görög szót használ, ami egyébként csillagászatilag stimmel. Máté 2:2. Azt mondják a bölcsek, láttuk az ő csillagát keleten. Itt az Anatolé szó áll a csillag szó mellett. Helyesebb volna talán így fordítani mai biblikus fordításunkat. Láttuk az ő felkelő csillagát. Ez Krisztus előtt 7 márciusában történhetett. Tulajdonképpen a napkeleti bölcseknek ez adta az impulzust. Az első ötletet, az első gondolatot még ott Babilonban. Egy csillagkép héliakus felkelését, láthatóvá válását jelenti egyébként ez az Anatolé szó. Ezt látták, még Babilonban. Március környékéről van szó. Szedelőzködtek, útnak indultak. Nagy titokban egyébként ez idő alatt Heródes magához hivatja a bölcseket, megturakolja feltűnését, eközben ők ugye odaértek arra a vidékre, ahol Heródes uralkodott. Tulajdonképpen, amikor egy ember megszületik, akkor is sokszor, hogy mondjuk legendálisan, föl kell a csillaga. Ez a szó, Anatolé szó, a születési trónkövetelő időpontját volt hivatott elindítani. Máté nem mondja el, mit válaszolnak a bölcsek. Tulajdonképpen ők elindulnak, és a keresi útjukat folytatják. Nagyon érdekes, hogy a csillagászok azt is megállapították, hogy Krisztus előtt 7-ben a Mars, úgymond, hú, ez most nagyon asztrológiának tűnik, hanyatlóban van, horoszkóphoz értők talán ezt jobban tudnánk fogalmazni, ami egy nagy jelzés volt az akkori csillagászoknak, asztrológusoknak is, hogy a Mars, amely meg Heródes jelképe volt, lehanyatlóban van. Valaki le fogja őt váltani. Na, Heródes ezért ijedhetett meg. Hallva a csillagászainak a jóvendőlését, jóslatát. Máté 2:9, amikor megint olvasunk a csillagról, úgy, mint ami megállt egy hely fölött. Ez lehetett úgy november 12-14-én, tehát a napkeleti bölcsek márciusban észreveszik. Babilonban a dolgokat elindulnak szépen, valamikor úgy július környékén már tulajdonképpen vezeti őket a csillag, úton vannak, valamikor úgy szeptember környékén lehettek talán ott ilyen szempontból Heródesnél, és talán ez idő tájt láthatják, találhatják meg a maguk útját. Megálltak a csillagok, november 12-14, ugye az előbbi kiszámolás szerint, vagyis a háttérben látható csillagokhoz képest, mintha álló helyzetbe kerültek volna. És az a csillag megállt, pont nekik, ha úgy érkeznek Heródes palotájából, pont nekik, Betlehem fölött. A megállapítás után, miszerint Zsidóországban megszületett egy király, 1200 kilométernyi utat megtettek, ez egy fél éves út, és novemberben valószínűleg átélhették ezt a csodát, amiről Zakariás így profétált, te pedig Betlehem Júda földje. Egyáltalán nem vagy kicsi Júda nemzetségei közül, hisz belőled származik majd a vezér, akit népemnek, Izraelnek, pásztorának neveznek. Jeruzsálemből ez az a kapu, a hebroni karaván kapu, ahonnan el kell indulni Betlehem fele. 8 kilométer az út Jeruzsálem és Betlehem között, legalábbis a kapu és a születés temploma között. Ha ezen a úgynevezett Jaffa kapun, Jaffai kapun hagyják el a fővárost egyébként a tudósok, már pedig valószínűleg itt hagyták el, akkor a Jupiter tényleg, mint egy világító lámpás volt ott fölöttük, mint egy előttük ment. Nem kívántam ma ebben az előadásban foglalkozni arról, hogy miért épp karácsonykor ünnepeljük. Amikor úgy tűnik, hogy talán, hát, november környékén találhatták meg a kis Jézuskát, a már akkor megszületett kis Jézuskát a napkeleti bölcsek. Azzal sem, hogy kik ezek a három királyok, napkeleti bölcsek, majd a jövő héten erről szól az előadás. A következményekről sem beszéltem, a betlehemi gyermekgyilkosságokról, amik kísértetiesen valóban hasonlítanak a mózesi fiúk legyilkolására. Egy bizonyos konklúzióként, nagyon szépen köszönöm, konklúzióként állítható, merem azt állítani, hogy én hiszek abban, kedves testvérek, bármennyire is furcsának tűnik egy tudományosnak tűnő, ízű, szagú leírat után, már-már csillagászati jellegű előadás után, én ennek erre hiszek abban, hogy az Úristen néha annyira humoros, hogy tudja magát kötni a természeti, az égi jelenségekhez is. Pont azért, hogy abban az emberek szemét kinyissa, érzékelje. És hiszem, hogy az Úristen kihasználta, és kihasználja mind a mai napon a természet meg annyi jelét, amit mi már tudományosan meg tudunk magyarázni. De a tudományosságunkkal pont arra nevel minket is az Isten, hogy vegyük észre ebben őt magát is. A bölcseket én hiszem, hogy nem csak a tudományuk, meg az asztrológia indította el útjukra, hanem az, hogy felismerték a jelet, és hittek abban, hogy az a jel valóban elvezeti őket ahhoz a valakihez, akiben ők reménykedni akartak.